Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg adventi Isten tiszteletünket, és énekeljük szép adventi énekünket a kiosztott igelap alapján, ami a 487. dicséret dallamára íródott. Drága advent, köszöntünk, lelkünk téged epedve várt. Kezdett foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket. A 398. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. Utána meghallgatjuk a hirdetéseket, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Majd a többi verset is ezután elénekeljük. Tehát most a 398. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Mielőtt a gyermekek hangja hirdetné, vagy áldotta Jézus szent neve, és imádkoznának, hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Visszatekintve az elmúlt hétre, napokra, örömmel mondhatom, hogy elkészült a fűtésünknek a korszerűsítése. Az önkormányzatok kapott pályázati pénz alapján az irodában a központi fűtést be tudtuk vezetni, a régi konvektorok helyett radiátoros fűtést tudtunk beállítani. Ezután óriási takarításra volt szükség, hiszen a tanásteremben is átalakítások folytak. Megköszönöm a testvéreknek, akik jöttek, és tegnap délelőtt olyan szépen és nagy áldozattal rendet tettek ezekben a helyiségekben. Sok minden történt ilyen külső dolgokat illetően, például a kerti tónak a motorja elromlott. Köszönöm annak a testvérünknek, aki ezt megcsinálta, áldozat készen dolgozott. Köszönjük annak a kis hittanosnak, nyolcadikos kisfiúnak, aki a lombokat összetakarította a templom kertben. Tehát úgy látjuk, hogy aktív a gyülekezet, és ez így is van rendjén. Mindez a miénk, együtt szolgálunk az Úrnak. Így készülnek a gyermekek a karácsonyi ünnepre is, a gyülekezeti karácsonyra. Köszönöm azoknak a testvéreknek, akik ebben áldozatkészen részt vesznek, és együtt dolgoznak, és készítik a műsort, aminek a főpróbáját most szombaton délelőtt tartjuk. Megkérdem Vircs Zsuzsi testvérünket, hány órakor lesz a főpróba? 10 órakor. Tehát akkor a főpróba a gyermekeknek, szülőknek mondom, hogy szombaton 10 órakor lesz. A többit majd a gyermek órán megkapják információként a gyermekek. Mert a gyülekezeti karácsonyuk jövő vasárnap lesz. Erre készülünk. Tehát advent 4. vasárnapján délután 4 órakor tartjuk a szokásos gyülekezeti karácsonyt, ahol szeretett vendégséggel is együtt vagyunk. Ezért kérjük a testvéreket, hogy süteményt hozzanak, és így készüljenek erre a találkozóra, amikor a gyülekezetünk közösen megünnepli Jézus Krisztus születését, ahol gyermekek szerepelnek, még talán hangszerészek is lesznek, és az a tervünk, hogy egy rögtönzött énekkar is fellép. Ezért megkérjük majd törőné Emőke testvérünket, hogy az énekkari próbát az istentisztelet után tartsa meg. Emőke, még egyszer álljon fel, múltkor is felállt már, de hogy körülbelül fél éve járnak a gyülekezet. Tehát ő az, aki a kedves családjában itt van, köszönöm szépen, és egyrészt a zenekart próbálja összeállítani zenetanárként, másrészt ugye énekar vezetőként egy spontán énekkart szeretne létrehozni. Itt szükség van jó hangokra, tehát én most verbuválom a testvéreket, nem tudok olyan ékesen beszélni, mint Kossuth Lajos, de azért szeretném, hogy megmozduljunk. Tehát akinek olyan hangja van, és szívesen énekel, az istentisztelet után maradjon itt, és egy könnyű kis éneket betanulunk esetleg 4 szólamba Emőke vezetésével. Tehát erre hívom és kérem a testvéreket. A karácsonyi készülődésünk, meg a műsorok mind adományokat is igényelnek, tehát egy persejt szoktunk kitenni, itt is van ez a nagy persej, ebbe tegyük be a karácsonyi adományainkat, a gyermekek megajándékozása, és mindaz, ami ehhez szükséges, támogatva lesz. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Hétfőn a konfirmációs órát tartjuk 5 órakor. Várjuk a gyermekeket, fiatalokat. Kedden este 7 órakor tartjuk a dolgozók biblióráját. A második helvét hitvallás alapján a hitünk alapigazságait vesszük végig. Nagyon izgalmas körüljárni egy-egy ilyen fontos bibliai igazságot, ahol egyrészt a biblia ismeretünk mélyül, másrészt alapismereteket elevenítünk fel, és még arra is lehetőség van, hogy aki ezekre a kurzusokra vagy találkozókra eljön, a felnőtt konfirmációban részesüljön, hiszen csak voltak olyanok, akinek elmaradt a konfirmáció annak idején. Csütörtökön 5 órakor a bibliórát tartjuk, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Kérlek, kedves gyermekek, hogy álljatok fel, és egy imádsággal elindulunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Mi pedig énekeljük a megkezdett énekünket, a 398. dicséret 4. és 5. versét. Ő királysága, bő áldás. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Máté evangéliumban. A Máté evangélium 22. fejezetéből olvasom az igét. A király fiának menyegzőjéről. A megnevezett szent helyen, a Máté evangélium 22. fejezetében, az első és azt követő versekben, a 10. versig bezárólag így szól az ige. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nekik mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de ők nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmentek. Egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták, és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott. És elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak a városait felégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a menyegző vendégekkel. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a hívogató szót, hogy most nem azt mondod, amit majd ama napon azt mondani fogsz a balkész felől állóknak, hogy távozzatok, hanem állandóan azt mondod, hogy jöjjetek. Köszönjük, hogy gyermekkorunktól kezdve halljuk a hívogató szót. A te szeretetedet kiskorunktól kezdve átéltük. Akkor is, amikor bajban voltunk, amikor jól mentek a dolgaink, akkor is. A te szereteteddel ott voltál mellettünk, hogy vigasztalj, bátoríts, biztass, lelkesíts bennünket. Köszönjük, hogy akárhogy is, de eljutott hozzánk az evangélium. A te kedves hívogatásod, nálad van hely számunkra, szeretsz bennünket, és megígérted, hogy aki hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, hogy most, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, eljut hozzánk szintén ez a szó, nem csak a fülünkig, hanem beljebb a szívünkbe. Ott belül szólal meg a hang, és belül hívogat a te szent lelked. Köszönjük, Urunk, hogy így hallgathatjuk az igét, így hallgathatjuk a te hívogatásodat. Abban a lelki állapotban éppen most vagyunk. Ismered, hogy mi az, ami foglalkoztat bennünket. Tudod, mi minden történt velünk az elmúlt napokban. Látod, Urunk, azokat a harcokat, amik a szívünkben vannak a legkülönbözőbb dolgokkal kapcsolatban. Talán lelkiismereti konfliktusok, talán sértődékenység vagy megsértettség megbántottak bennünket. Talán ott van a szívünkben az, hogy nem tudunk megbocsátani valakinek. Mindezekben a legkülönbözőbb gondolatokban jöjjön be a te gondolatod, a te isteni gondolatod, és tegyen ott rendet. Látod, hogy talán aggodalom van a szívünkben, csüggedés a jövő miatt, rád bízok életünket, és ahogy eddig is mindent jóra fordítottál, és teregeted életünket, teregess továbbra is a mi útjainkat. Aggódunk betegeinkért is, szeretteinkért, akik talán kórházba készülnek. Legyél közel hozzájuk, vedd el a szívükből a bizonytalanságot és a szorongást. Ha tudják rád bízni magukat, hiszen te vagy a mi orvosunk, aki olyan sokszor enyhülést, gyógyulást adtál mi nekünk. Rád bízunk, Urunk, a mi családjainkat is, a mi családi életünket, annak az egységét, és azt kérjük, hogy hadd legyenek keresztény családok a mi gyülekezetünkben, ahol a te ígéd a középpontban van, és a te félelmedben nevelik a gyermekeket. Kezedbe helyezzük azokat a gyermekeket, akiket nekünk adtál, akiket itt kereszteltünk meg, akiknek a szülei, keresztszülei itt ebben a templomban tettek fogadalmat, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermeküket, hogy hozzád tartozzanak. Segíts nekik, hogy ebben a nevelésben helyt tudjanak állni. Hiszen olyan sokan vannak, akik velünk együtt nevelnek, és akik velünk együtt másként nevelnek. Add, Urunk, hogy a te nevelésed, a keresztény hitben való növekedés lehetőség az legyen az erősebb. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk, és együtt hallgathatjuk az ígét. Köszönjük, hogy ha te szent lelkeddel fel tudod erősíteni ezeket a gondolatokat. Köszönjük, hogy egy lelki, pneumatikus élményünk lehet, a veled való találkozás, a te ismeretedben való elmélyülés. Hallgass meg imádságunkat, add a te áldásodat, mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 266. dicséretünk első versét. A 266. dicséretünk első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Kérem, fennállva hallgassuk meg az igét. Azok a versek, amelyek igehirdetésem alapjához szolgálnak, írva találhatóak a Máté evangélium 22. részében, a 11., 12. és 13. versekben. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta neki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és a kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, és kevesen a választottak. Bement tehát a király, hogy megtekintse a vendégeket. Kedves adventi gyülekezet, most, amikor advent harmadik vasárnapján az igehirdetésre készülünk, akkor én elmondom a címét is, hiszen próbáltam összefoglalni egy mondatba, hogy miről is lent szó. Már csak azért is, hogy a honlapunkon is rajta legyen a utóbb megnézhető felvétel, hogy miről is szólt az ige a mai napon a Máté evangélium 22. részéből, a királyi mustra. A királyi mustra, amikor bemegy a király és megtekinti a vendégeket. Ennek hosszú előtörténete van. Ez a bizonyos példázat, a király fiának a menyegzőjéről szóló példázat, aminek különböző szakaszai vannak, mint ahogy olvastuk, vagy hallottuk is. Van a begyűjtés ideje, aztán a bentlét ideje. Igen, egyszerű. Aztán van egy szomorú epizód is, az eltávolítás ideje. Először a begyűjtés ideje, tehát a példázatnak az első fele arról szól, hogy a király miután elkészítette a fiának a menyegzőt, ezt a csodálatos lakodalmat, akkor erre elkezdi a hivatalosokat hívogatni. A második rész arról szól, amikor már minden készen van, és már bent vannak, és örvendeznek, hogy íme elérkezett ez a nagy örömünnep, ahol van egy szomorú epizód is. Az első része a példázatnak talán a hosszabb része a hívogatásról szól, amikor láthatjuk, hogy a király valóban mindent megtett, hogy a fiának a menyegzője elkészüljön, és elküldi a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik erre hivatalosak voltak. Tehát úgy látjuk, hogy a hívogatás először azoknak szól, akik úgyis odavalók lettek volna. Tehát nem kívülállókat hívogat, hanem akik eleve valahogy oda tartoztak, valamilyen módon kapcsolódtak a királyhoz, meg az ő fiához. Ennél nagyobb öröm és ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhette ezeket az embereket, mint hogy a király az ő fiának a menyegzőjére elküldi a meghívót. És azok pedig elkezdik magukat mentegetni, kimentik magukat, elmondják a maguk kifogását, és azt mondják, hogy nem érünk rá, más dolgunk van, és nem mennek el a menyegzőre. Ebből azt láthatjuk, hogy ezek az emberek a kifogásaik mögött voltak éppen egyszerűen nem akartak elmenni. Mert ezt olvassuk a harmadik versben, elküldte a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik hivatalosak, de ők nem akartak eljönni. Tehát lehet, hogy jogosak voltak a kifogások, mert az egyik azt mondja, hogy a szántóföldemre el kell menni, és ezt meg kell nézni. Másik azt mondja, hogy a kereskedésemben halaszthatatlan dolgokat kell véghez vinnem. És ezeket emberileg valóban szépen meg lehet magyarázni, ezek emberileg nézve jogos kifogások, de most van egy sokkal magasabb szempont, amihez képest ezek eltörpülnék, és ezeket a földi dolgokat most félre kell tenni, mert Isten az, aki hívogat, és jönni kell. Tudnék, a király az atyát ábrázolja, az ő fia pedig nem más, mint az Úr Jézus. Tehát arról van szó, hogy az Úr Jézus hívogat bennünket, hogy a király hívogat a Jézus Krisztus követéséről, legyünk keresztjének, valóban legyünk keresztjének, vegyük komolyan az ő követését, és jöjjünk el. És amikor mondjuk a kifogásainkat, akkor azért vizsgáljuk meg, hogy nem inkább az akaratunkkal van a baj. Tudnélik, azt mondja, hogy nem akartak eljönni. Ezek szerint az embernek az akarat egy nagyon fontos szempont. Az embernek van akarata. És igen erős akarata van az embernek a bűneset következtében. Nem olyanok vagyunk, mint kezdetben voltunk, de az akaratunk mégis megmaradt. Az a személyiségünknek egy nagyon fontos alkotó eleme. És hogyha valamit akarunk, akkor azt meg fogjuk valósítani. Valamit nem akarunk, nem fogjuk megvalósítani. És sajnos az akaratunk is, az a személyiségünk összes alkotó elemével együtt a bűn hatása alatt van. Vannak nagy akaratú emberek, Istennel kapcsolatos döntést ha nem veszem figyelembe, akkor is láthatjuk, hogy vannak nagy akaratú emberek. Hát, talán valaki el tudja mondani, hogy volt a családban egy ilyen házi zsarnok, valami nagy természeti öreg apánk, akitől félt az egész, rettegett az egész család, és minden úgy lett, hogy ő akarta, nagy akarata volt a papának. Tehát van akarat az emberben, amit véghez akar vinni. Itt az akarat arra irányul, hogy nem akarok el, nem megyek el, ha nem akarok igazából keresztjén lenni. Annak idején beszélgettem egy 8 gyerekes anyukával Hollandiában, aki a gyermekeit keresztény módon nevelte, és beszélgettük erről, arról, a gyermekneveléssel kapcsolatban, és valaki azt mondta, hogy hát helyes ez a gyerek, csak nagy akarata van. Erre azt mondta ez a bölcs asszony, hogy az egyáltalán nem baj, ha nagy akarata van. Vagy egyáltalán, hogy van akarata, az egy nagyon jó dolog. Annál nincs rossz, mint hogy valakinek nincs akarata. Az ide-oda hajlik, nem tudja, hogy kinek engedjen. Az jó, ha valakinek van akarata. Az is, ha nagy akarata van, az a baj, ha nem jól működik. Isten tehát akaratot teremtett belénk, a baj azonban az, hogy nem úgy működik a mi akaratunk, ahogy az Istennek tetszene. Hogy amikor ő hívogat, akkor nem akarunk egyszer elmenni, és nem mondjuk azt, hogy nem akarunk elmenni, hanem ráadásul mentegetjük magunkat. Mindenféle szép kifogásokat mondunk, és ezért aztán kívül maradunk a királyi mennyegzőből. Most van a hívogatásnak az ideje. Most gyűjtögeti Isten az ő népét. Mi vagyunk a hivatalosak. Hozzánk jön el a meghívó. Higgyünk az Úr Jézus Krisztusba, legyünk az ő tanítványa. Szánjuk oda az életünket ő neki, és legyünk igazából keresztjének. Ez ennek a mostani lehetősége. Erről szól ez a adventi példázat, most advent harmadik vasárnapján, én is, mint egy Istennek a szolgája, hívogatom a testvéreket, legyünk igazából keresztjének, Jézus Krisztus követői, és szerezzük meg azt a fehér ruhát, amire szükségünk van. Tudnék, aki elfogadta a meghívást, az kapott egy fehér ruhát is, egy mennyegzői ruhát legalábbis, és ezt a mennyegzői ruhát, hogyha fölöltötte, akkor méltó volt, hogy bent legyen a Nász név között. Ez a fehér ruha egy szimbolikus ruha, vagy ez a mennyegzői ruha egy jelképes öltözet. Sok helyen beszél erről, föl kell öltöznünk azt a ruhát, amit Istentől kapunk. Így a Péter első levelében azt olvassuk, hogy öltözzétek fel az alázatot. A keresztény ember alázatos, másikat nem néz, nem lenéző ember. Isten előtt alázatos, és a többiek előtt is nem pöffeszkedő, és nem nézi le a többit. Ez a ruha, amit föl kell öltöznünk, ez a Krisztus igazsága, ez tehát azt jelenti, hogy nem a bűn ruhája van rajtunk, hanem egy tiszta ruha. Nem a bűneinkben állunk meg az Isten előtt, hanem a Krisztus odaadja az ő igazságát, és ez az igazság, ami bennünket betakar. Tudnélik, ő a bűneinket magára vette, és az ő igazságát nekünk adta. Ő tehát megszerezte ezt az igazságot Isten előtt, amikor helyettünk meghalt, elvette a bűneinket, és az ő tisztaságát meg nekünk ajándékozza. És akkor Isten úgy néz bennünket, mintha Krisztus nézné. Ez a megigazulásnak az alapja. Mi itt nem tudunk mit tenni, csak az, hogy jövünk, és elfogadjuk. Mi magunkat nem tudjuk megtisztítani, ő megtisztít bennünket, nekünk adja a ruhát. Egyszerűen fogadjuk el. Ezt a ruhát viselnünk kell ahhoz, hogy a mennyegzőben lehessünk. Ez az alázat ruhája, ez a Krisztus igazságának a ruhája. Ez a szentségnek a ruhája. Tudnélek, azt olvassuk a 110. Zsoltárban, hogy a te néped készséggel siet hozzád a gyűjtögetés napján, szentséges öltözetben. Ez azt jelenti, hogy én az Istené vagyok, akárhol forgolódok az életben. Nyilvánvaló, hogy az Istené vagyok, és megpróbálok úgy is élni. A magatartásunkra is vonatkozik ez. És még egy, amit szoktak mondani ez a ruhával kapcsolatban, aki ezt a ruhát hordja, az boldog ember. Mert a keresztény ember, ha tudja, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, nagyon boldog ember. És így sietünk őhozzá, amikor hívogat bennünket. Ez tehát a gyűjtögetésnek az ideje. Ez az első rész, az evangelizációs rész, a példázatnak az első fele, egy ilyen evangelizációs rész, ami arról szól, hogy az embereket hívja az evangéliummal Isten, hogy jöjjenek őhozzá, az ő fiához, Jézus Krisztushoz. Ennek volt egy igazi történeti magyarázata is. Tehát van egy ilyen egyes személyekre lebontott rész, amikor egy-egy embert hív az Úr Jézus, és ő jön, vagy nem jön. Azonban ennek megvan a történelmi beágyazottsága. Itt arról van szó, hogy akik hivatalosak voltak, akiket hívott a király a fiának a menyegzőjére, akik a hivatalosak voltak, az a zsidó nép volt. Hiszen tudjuk, hogy Isten kiválasztott egy népet, és ott elmondta előre a feltételeket, elmondta előre az ő törvényét, elmondta az ő nagyszerű jövendőléseit, hogy majd egyszer a Jézus Krisztus el fog jönni erre a világra, és megvált bennünket. És most ezt elsősorban zsidóknak mondta el. Tehát akik ellen, mondhatom, szól ez a példázat, illetve a példázatnak az ére, ami miatt sokan magukra ismertek, az a Isten ószövetségi népével kapcsolatos, felőik irányul. Jézus Krisztus és a farizeusok a nép vezetősége között egyre éresebb a konfliktus, és most Jézus ezt a példázatot elmondja, és ezzel mint egy bemutatja az ő népének az ellenkezését, hogy ők nem akarják az Úr Jézus Krisztust elfogadni messiásnak, és noha Isten hívogatja az ő népét, ők azonban nem jönnek, kifogásokat keresnek, inkább a kereskedésbe mennek el. És elfajul a dolog, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az ő nép, a zsidó nép nem csak, hogy inkább más dolgokkal foglalkozott, nem csak, hogy azt mondta, hogy nem érek rá, nem érünk rá, hanem azt olvassuk, hogy ellene szegültek a szolgáknak, sőt, nem csak, hogy nem törődtek vele, hanem megfogták a szolgákat, és bántalmazták, és meg is ölték őket. Ez tehát a zsidó nép történetére vonatkozik, mondhatom a végnapjaira, amikor lezárul az, hogy Isten népe, most még egy kicsit az Isten népeként kezeli őket az Úr, de ez lassan lezárul a korszak, akkor, amikor az ő embereit sorba megölik, bántalmazzák, és amikor a király ezt meghallotta, akkor megharagudott. Nagyon érdekes, hogy megjelenik Isten haragja, a király haragja azokkal kapcsolatban, akik nem akarták, és a haragjában cselekszik. Mégpedig úgy, hogy elküldte a hadait. Mint egy profétikus beszéd ez az Úr Jézusnak, ez 33-ban mondja, és ez beteljesedik 67-ben, néhány évtized múlva, amikor valóban elküldte az ő hadait, a Vespasianus római császár a hadseregével körülvette Jeruzsálemet, és mint ahogy a nagy történeti író, a zsidó Flavius Josephus ezt leírja a zsidó háborúban, az ő fia Titus befejezi az ostromot, és íme Jeruzsálemben kőkövön nem marad. Elküldte a hadait, a gyilkosokat elvesztette, a városait pedig fölégette. Tehát ezt Jézus elmondja, mint egy proféciaként, hogy ez fog történni azokkal, akik hivatalosak voltak, de nem akartak elmenni, sőt, ellenszegültek és bántalmazták. Miután ez megtörtént, olvassuk így ezt a példázatot egyszer, ezt írja le az Úr Jézus, és csak történelmi magyarázatban értjük meg. Utána azt mondja a király, hogy menjetek ki a kereszt utakra, és mindenkit hívjatok be. Ez pedig a pogányokra vonatkozik. Ezután valóban kimentek a kereszt utakra, és bárki, bárhol volt, mindenkit behívtak, azt olvassuk, hogy menjetek a kereszt utakra, és akiket csak találtok, hívjatok be hívjátok be a mennyegzőbe, és kimentek a szolgák, és begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. Ez tehát a pogányok ideje, ez miután elvetette Isten az ő ószövetségi népét. Elkezdődött, és íme mindenkit begyűjtött. Mindegy, hogy milyen nemzetiségű, fajú, származású ember valaki. Krisztusban nincsen szkíta, nincsen görög, nincsen zsidó. Bárki, bárhonnan jön, kedves az ő szemében, és így létrejött az ő gyülekezete, és elterjedt az evangélium az egész világon, begyűjtött jókat és rosszakat egyaránt, és így megtelt a mennyegzői ház. Tehát először tehát elmondtam ennek a személyes vonatkozását. Jézus bennünket hív, hogy tartozunk az ő gyülekezetében, tulajdonképpen mi vagyunk azok a pogányok, akiket, tehát nem zsidó néphez tartozók, akiket Isten hív, és hogy mennyire fontos, hogy legyen mennyegzői ruhánk. Másodszor láthatjuk azoknak a büntetését, akik elutasítják a Jézus Krisztusnak a hívását. Azonban a mennyegzői ház nem maradhat üres, és így a hívogatás után a pogányokkal megtelik a mennyegzői ház, és olyan jó, ha mi is ott lehetünk. Nagyon érdekes ez, hogy az advent voltaképpen már elkezdődött. Most advent harmadik vasárnapján vagyunk, és az advent elkezdődött az első vasárnap, a második vasárnap is. De az advent nem két vasárnappal vagy három vasárnappal ezelőtt kezdődött el. Az advent az korábban is elkezdődött, és mondhatom, az advent a Krisztus várása, a az eljövetelének a várása. Még csak nem is az új szövetségbe kezdődött, már az ószövetségbe elkezdődött. Tehát az, hogy várjuk az Úr eljövetelét, ez Isten népének állandó váradalma volt, mondhatom. Hogyha a Bibliának a második lapját, vagy harmadik lapját olvasom, ott már Isten mond valamit, amire nézve elkezdődhet a várakozás. A Bibliának a harmadik lapján azt olvasjuk, hogy eljön majd az asszonynak az utódja, az asszony magva, a Károli fordítás szerint, aki majd egy férfi rálép a kígyó fejére, és legyőzi őt, bennünket meg visszavezet az elveszett paradicsomba, az Isten közelébe. Ettől kezdve az emberek, a hívő emberek tele voltak váradalommal. Mikor jön már el az asszonynak a magva, az asszonynak az utódja, aki majd legyőzi a mi ellenségünket, az ős ellenséget, és visszavezet bennünket az Édenkertbe, az ő közelségébe. Tehát ez a várakozás már elkezdődött. És ezután, amit mentek előre az évszázadok, évezredek, Isten mindig adott egy újabb biztatást, arra nézve, hogy érdemes várni, várakozni, és amikor jön a hívás, akkor gyorsan be kell menni. Később például Ábrahámnak adott ígéretet, hogy megáldom a te magodat, a te utódodat, és áldás leszel. És Pál apostol elmondja a római levélben, nem azt mondja, hogy az utódaidat fogom megáldani, vagy utódaidban megáldom a föld minden nemzetséget. Szóval megáldom a te utódodat, a magodat. Azt mondja Pál, nem többes száma mondja, hogy magokat, hanem magot. Egy személyről beszél, ez pedig a Krisztus. Tehát már Ábrahámnak Isten elmondta azt, hogy el fog jönni az ő fia, és ő benne fog bennünket Isten megáldani. És az ő vele való kapcsolatban és közösségben leszünk boldogok. Ő adja a fehér ruhát. És vele együtt fogunk örvendezni az ő közvetlen közelségében. Ezután jött egy újabb korszak, amikor kiválasztott egy népet. Tehát a teremtés után 2600 év eltelt, utána pedig kiválasztott egy népet 1400 évre, ez a zsidó nép. És ez alatt a 1400 év alatt a zsidó népnek adta az ígéreteket. És amikor eljött a királynak a fia hozzánk a földre karácsonykor, akkor ezeket hívogatta elsősorban, hiszen akkor ők voltak legközelebb, és ők azt mondták, hogy nem akarunk eljönni. Miután elvetett a zsidó népet, és elkezdődött az új szövetség ideje, mondhatom már, talán elmondhatjuk, hogy mintha elkezdődött volna a király fiának a mennyegzője. teljessége még nem mondhatjuk, hogy itt van, de már elkezdődött, mert a Krisztus és a gyülekezete lélekben együtt van. Mi közöttünk az Isten országa meg kell, hogy kicsit valósuljon. Tehát a gyülekezetben már valahogy elkezdődik a király fiának a mennyegzője, hiszen hozzá tartozunk, vele együtt örvendezünk, a fehér ruhát már megkaptuk. Vannak árnyoldalak sajnos. Majd erről beszél a példázat második fele. De ez a mennyegző, mintha már elkezdődött, és ennek az adventi találkozásnak egy csúcspontja lesz a királyi mustra. Amikor a király megérkezik, és bemegy, és megnézi a kereszténységet. Nem csak ezt a világot fogja megnézni. Amikor visszajön az Úr Jézus Krisztus, akkor nem csak a világot fogja megnézni, hanem a saját gyülekezetét is. És az bejön a király, itt mondhatom az atyát, vagy akár a fiút, és megnézi, hogy mi van ott, és ki van ott. És erről szól a példázatunknak a másik fele. És bement a király, azt olvassuk, hogy megtekintse a vendégeket. És most érkezem a prédikáció második felére, ami a már egybegyűlt társaságon belüli különleges eseményre vonatkozik, amikor a király körülnéz és megnézi, és azt mondja, hogy itt van valaki, akinek nincsen még fehér ruhája. És itt érdemes megállni és elgondolkozni, hogy ki volt az az egy valaki, akinek nem volt fehér ruhája. Hiszen itt egy szeméről van szó. És a régi református írás magyarázók itt megállnak, és felteszik a kérdést, hogy ki volt az az egy személy? Ki lehetett az az egy személy, akinek nem volt fehér ruhája? Mert egész biztos többen is voltak, akik képmutatóként beslisszantak oda, belopakodtak oda, no, csak egyről beszél, de itt az egyet azért emeli ki, mert az rendkívül, az különleges volt. Hogyha megnézzük ennek az egynek, aki most föláll, és azt látjuk, hogy hallgat a kérdésekre, már akkor nem tud válaszolni, hogy ennek az egynek, aki most ki van pécézve, aki a fókuszba kerül, hogy ez az egy ember, ez ki lehetett, akinek a jellemzője következő. Egy személyről van szó, egy megkülönböztetett személyről. Azt mondják, hogy ennek valami különleges rangja és méltósága lehetett. Jellegzetessége volt, hogy hiányzott róla az, aminek kellett volna lennie rajta, az ünneplő ruha. Az is jellemzője volt, hogy nem legálisan jött oda be a gyülekezetbe, a Krisztus népe között ott van, de nem hivatalosan, hanem valahogy besurrant. Feltehetőleg nagy dolgokat is cselekedett, vezető szerepre tett szert a gyülekezetben, az adventi gyülekezetben. Nagy dolgokat mondhatott, és roppant aktív lehetett, talán ezért olvassuk azt, hogy meg kellett kötözni kezét is, meg a lábát is. Vagyis mielőtt lelepleződött volna, ez a oda nem való, mennyegzői ruha nélkül való ember roppant nagy aktivitást fejtett ki. Amellett a király barátjának tartotta magát, hiszen a király úgy fordul hozzá, és azt mondja, hogy barátom, hogy jöttél ide? Tehát a belső körbe tartozott valamilyen módon. Ki lehetett ez az ember, akit utána elnémítottak, ami azt jelenti, hogy előtte beszélt, vagyis olyan dolgokat mondott, amivel zavarta az adventi gyülekezetnek a jelenlétét. Merőben zavarta az adventi gyülekezetnek a békességét, és az, hogy elnémították, ez a görög szó található itt, hogy nem tudott szólni semmit, azt jelenti, hogy előtte ő sokat beszélhetett. Nagyon érdekes itt a görög kifejezés, hogy ő pedig hallgatott. Képzeljük el ezt az embert, akinek a jellemrajzát most már leírtuk. Többet nem tudunk róla, csak ennyit, hogy ez most nem szól semmit, semmit nem tesz, hanem némán hallgat. mégpedig zavarában, vagy úgy, hogy nem tud érvet hozni, úgy hallgat, mert az Isten sarokba szorít bennünket, azért mi is valóban hallgatunk. Akkor már a nagy érveik azért elnémulnak, ezt mi valamennyien megtapasztaltuk, hogy Isten előtt nem érdemes okoskodnunk, mert egy idő múlva érezzük, hogy úgyis gyengék az érveink. Ez az ember nagyon hallgató, de a görög szöveg nagyon érdekes módon egy olyan kifejezést használ, ami a szájkosarat jelenti. Tehát az a görög szó a fimóte hallgatott, mögött a fimosz görög szó van, ami a szájkosarat jelenti. Amikor egy szájkosarat rátesznek egy kutyára, akkor az már nem tud se harapni, se ugatni, nem tud igazán. Így az az ember, mintha szájkosarat kapott volna, ezért kénytelen elnémulni, és egy szót se tud többet szólni. Érdekes, máshol is használja a görög, az új szövetségünk ezt a kifejezést. Amikor ugyanebben a fejezetben, a 34. versben olvassuk, hogy amikor a farizeusok látták, hogy Jézus a szadduceusokat elnémította. A következő részben van egy beszélgetés, ahol a szadduceusok mindenféle okoskodó, kellemetlen kérdést tesznek fel Jézusnak, és Jézus úgy válaszol, hogy ezt lehet mondani, hogy a farizeusok észrevették őket, elnémította, ugyanez a szó van ott, mint hogy a szájkosarat tett volna a szájukra, és többet nem tudnak beszélni. Ez az ember ott áll az adventi gyülekezetben, és az adventi esemény megtörténik, bejön a király, és jön a királyi mustra, és megnézi, hogy mi van ott a mennyegzőben. Lát, egy különleges embert lát, akinek leírtuk a jelen vonásai. És amikor megkérdítő, hogy barátom, hogy jöttél ide, akkor az elnémult. Különben az, hogy barátom, ez nem azt jelenti, hogy mi valóban barátok vagyunk. Mert Jézus, amikor azt mondja például Júdásnak, aki hozza a csapatot, hogy Jézus letartóztassák, azt mondja Jézus Júdásnak, hogy barátom, miért jöttél, kit keresel. Akkor a barátom nem azt jelenti, hogy mi valóban barátok vagyunk, hanem azt jelenti, hogy valamiféle nexus van már közöttünk. Te nem vagy kívülálló, te közelvaló voltál, mindent tudtál, mindent hallottál, és foglalkoztál ezekkel a dolgokkal, de ugyanakkor bizalmi barátság, az tulajdonképpen nincsen itt. Barátom, hogy jöttél ide, amikor nincs rajtad mennyegzői ruha? Az írás magyarázók azon is elgondolkoznak, hogy ha nem fehér ruhája volt, milyen ruhája volt. És gondolom, ez egy kis írásmagyarázói fantázia, de nem rossz a gondolat, majd meglátjuk, hogy miért, hogy azt mondják, hogy bíbor piros ruhája volt. Tudnék, az Antikrisztusnak a Jelenések könyvében olyan lesz a ruhája, és a nagy Babilonnak a ruhája az piros, a szentek vérétől piros az Antikrisztusnak a ruhája. És egyre inkább arra hajlanak az írásmagyarázók, hogy aki benne ül a gyülekezetben, és aki a gyülekezet életét tönkre teszi és elnehezíti az egész egyház történelemben, az nem más, mint az Antikrisztus, aki ott van, aki Isten barátjának nevezi magát, sőt nem csak barátjának, a legbizalmasabbjának nevezi magát, sőt földi helytartójának nevezi magát, és ez zavarja az adventi gyülekezetnek a jelenlétét. Ezért ezek az írásmagyarázók, a református régi írásmagyarázók, egy sorba felsorolják a 8. Bonifácius, a 3. Incét, a 2. Gyulát, a 10. Leót, és elmondják azt, hogy hiszen ezzel harcoltak ők valójában, hogy a gyülekezet Isten egyházában ott van valaki, aki magát Isten barátjának nevezi, és nincsen igazából mennyegzői ruhája. És bebizonyítják, hogy miért nincsen mennyegzői ruhája. Minden esetre ott van egy ember, ami megrontja a Krisztus gyülekezetének az örömét. Ez a bűn embere. Az is nagyon izgalmas, és egy bibliai tanulmány volna, hogyha valaki összehasonlítaná ezt a részt, meg a Jelenések 13-tól elolvasjuk, hogy ki az Antikrisztus, de különösen ezt a részt a 2. Tesszalonika 2-vel, ahol láthatjuk, hogy a bűn embere az, ami teljesen megfelel ennek a jelenlevő embernek a jelenvonásaira. Egy ember, aki ott áll. Egy különleges ember, egy speciális személy, hogy ki lehet az az ember. Tehát a példázatnak ez a 2. része, hogy bement a király, és látta, hogy ott van egy ember, akit a király azonnal észrevett. Talán a szerepe miatt, a beszéde miatt, a befolyása miatt, és amiatt, hogy Őnek egyszerűen nem kellett a ruha. Ez egy alap dolog, hogy miért ugrott ki a különbség. Miben lepleződött le az ember, ő neki nem kellett a ruha, pedig a ruha a Krisztus igazsága. Kinek nem kell a Krisztus igazsága? Aki azt mondja, hogy én saját magam igaz vagyok. Ki az, akinek nem kell a Krisztus megigazító kegyelme, hogy ő helyettem meghalt, és nekem adja, és ez ingyen, ajándékból az enyém lehet. Ez a megigazulásnak az alapja, amiben nekem semmi részem nincs. Csak jöjjetek el, minden kész, vegyétek fel ezt a ruhát. Mert az az ember, akinek nem kell a ruha, azt mondja, én saját magam megoldom a kérdéseket. Az egész Isten kérdést meg tudom én oldani saját magam. Én nem vagyok olyan rossz ember. A rossz emberek a börtönben vannak. Én nekem velem Istenek se lett olyan sok kifogása. Nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Mi baja lehet Istennek én velem? Én annyi jót tettem, sőt már annyi fölösleges jót is tettem. Én már át is tudom adni a másiknak. Istenem, fogadd el az én sok jó tulajdonságomat, és bocsánj meg a másiknak a bűneit. Számolj be neki az én fölösleges jó cselekedetemet. Cselekedetekből fogok megigazulni. Nem kell nekem az ingyen kegyelem. Értjük? Ez van emögött, hogy nem volt mennyegzői ruhája. Ez a nagy, magát büntelennek hívő humánumnak a Isten elé tornyosulása, hogy én megoldom a kérdéseket, nem kell. Ha pedig nem kell az Isten segítsége, akkor magam vagyok. És hát testvérek, azért néha úgy érezzük, hogy nagyon jó, de néha azért nem érezzük, hogy elég az, hogy magunk vagyunk. Azért vannak a lelkiismeretünknek olyan számadásai, amikor érezzük, hogy mi nem tudjuk megoldani ezeket a dolgokat. És megint fölébredünk, és megint eszünkbe jut, és már eltelt 10 év és 20 év, és még mindig eszünkbe jut, és nincs, ami lemossa a mi bűnönket. Egyedül a Krisztustól kapott mennyegzői ruha. Az ő igazsága az, ami a lelkünknek, a lelkiismeretünknek a vágyát meg tudja oldani. És amikor valaki azt mondja, hogy nem az Isten irgalmából, és a ingyen megigazulásból leszek kedves Istennek, hanem saját magam, az a lényeget elutasítja. Sajnos oda tendálnak a dolgok történelmileg, hogy a protestáns egyházak, ahol Isten felragyogtatta ezeket a fehér ruhával kapcsolatos dolgokat, hogy a reformáció egyházai közül egyre többen ezeket a igazságokat úgy nem veszik komolyan. Így például a luteránus egyház 1999-ben megegyezett a katolikus egyházon, hogy egyformán gondolkozunk a megigazulás kérdésében. Ez egy augsburgi nyilatkozat volt, hogy egyformán gondolkozunk a megigazulás kérdésében. Tehát, hogy az ember saját maga, meg a jó Isten is, a ketten együtt megoldjuk ezt a kérdést. Akkor, aki így beszélnek, nincsen mennyegzői ruhája. Így történt, hogy ez az ember, aki ott áll, aki lelepleződik, az valóban nem érti az egészet, és csak egyre méltó, hogy őt kirakják onnan a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Ez egy nagyon szomorú kép, de ami még szomorúbb az az, hogy ennek az embernek az életében, illetve az ilyen fajta emberek életében, illetve azoknak az embereknek az életében, akik sajnos tényleg a külső sötétségre fognak kerülni, mert nincsen Istentől kapott igazságuk, csak a saját igazságukban, meg jó cselekedetekben reménykednek, és nem az Isten egyedüli üdvözítő kegyelmében, aki a Krisztus helyett saját magukat választják, és itt nem jönnek el. Ezek az emberek, akik a külső sötétségre kerülnek, az a szomorú, hogy már most elkezdődött a külső sötétség az életükben. Tudnék, ez egy szomorú leírás, és erről külön lehetne sokat beszélni, hogy mit mond a Biblia a külső sötétségről. Ami azonban engem foglalkoztat, és most elgondolkoztatott az, hogy ez a külső sötétség nem majd a pokolban lesz, hogy majd ott elkezdődik a külső sötétség, amiről nagyon visszafogottan, de határozottan beszél az Úr. Hanem ami drámai, és mebevágó, és szorongató az, hogy a külső sötétség nem akkor kezdődik, hanem most elkezdődik. A külső sötétség, persze belső sötétségként, de az a sötétség, mely elkezdődik az ember életében, elkezdődik azoknál, akik képmutató módon élnek, akik becsapják önmagukat, és azt mondják, hogy azért ott vagyok a nász nép között, én azért ott vagyok a nász nép között, jó, nincs fehér ruhám, de azért ott vagyok, és ez így egész jól el lehet éldegélni. Így el lehet tölteni egy egész életet, hogy én ott vagyok, de igazából nincs ott, és az ő lelki állapotuk az a sötét. Tudnélik, senki nem ismeri csak saját maguk, a belső félelmeket, amik ott vannak az ember életében, akár vallásos félelmek, hogy én még azért nem tudnék így odaállni a király elé, amikor mustrál, megnéz engem. Ezek a félelmek már most ott vannak a meg nem váltott emberek életében, a bizonytalanság. Azért van egy ilyen alapbizonytalanság annak az embernek az életében, aki még igazából nem megváltott ember. Mint ahogy a megváltott embernek van egy alapbizonyossága. Mert a hív embernek van egy alapbizonyossága. Én tudom, kinek hittem. Tudom, hogy engem meg fog tartani, meg fog őrizni. Tudom, hogy engem nem fog kidobni. Tudom, hogy amikor bejön a királyi mustra, akkor rám nér és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy. Hát téged is megváltottalak. Rád is gondoltam a kereszten. Neked is van bűnbocsánatod. Milyen jó, hogy átvetted, hogy rád szabhattam, és most együtt örvendezünk. De ez milyen jó. Amilyen jó ez a bizonyosság. A hív ember életében a bizonyosság olyan nagyon rossz lehet, még a bizonytalanság, amikor valakinek az életében ott van a bizonytalanság, hogy én ezt nem tudom igazából. És lehet, hogy az utolsó pillanatban pont az ellenkezője fog kiderülni, amit én annyira reméltem volna talán, de nem valósult meg az életemben, amivel hitegettem magamat. Mert hiába voltam én ott a mennyegzői csapatban, hogyha igazából a szív szerint még nem voltam ott, ezek a bizonytalanságok. Hogy érzem, hogy valami van, de nem az igazi. Ez már most elkezdődik az embereknek az életében. Isten adjon mi nekünk egy belső késztetést, indítatást és vágyódást és sóvárgást, hogy elkezdjük keresni az üdvösségünket. Nagyon érdekes volt a keddi óránk, amikor az üdvösség munkálásáról volt szó, vagy a csütörtöki bibliaóránk, a Filippi levélből, hogy vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, és próbáltok körüljárni, mi az, hogy véghez vigyük az üdvösségünket. Nem úgy, hogy mi valósítjuk meg, hanem neki feszülünk, neki dörünk. Célegyenest előre, addig, amíg el nem érjük, amíg ott nem lesz a szívünkben. Az a békesség, az a bizonyosság, és az a boldogság, ami azoknak a tulajdonsága és belső élménye és átélése, akik valóban szív szerint az adventi gyülekezethez tartoznak, és hivatalosak a király fiának a mennyegzőjére. Amen. Válaszoljunk az igére. A 464. dicséretünk első versének éneklésével. A 464. ének így kezdődik, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Köszönjük, Urunk, az imádkozás csendjét. Köszönjük, hogy magunkba szállhatunk, és megvizsgáljuk az életünket, és közben eljutnak hozzánk azok a kedves, szeretetteljes szavak, amikkel állandóan hívogattál és hívogatsz bennünket. Köszönjük azokat a kedves szavakat, amik már békességet is adnak, amik megnyugtatnak, elcsendesítik a léleknek a háborgását, elveszik a nyugtalanságot a szívünkből. Ezek a bűnbocsánatról szóló szavak, amikor ezt mondod, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged az enyém vagy. Köszönjük, Urunk, a léleknek a veled való beszélgetését. Köszönjük, hogyha a mi lelkünk tud erre válaszolni, és örömmel meg tudja köszönni. Köszönjük a léleknek a bizonyosságát, azt a belső meggyőződést, amit a tiédnek adsz. Köszönjük, Istenünk, hogy egy élő lelki, személyes kapcsolatra vonzol bennünket a te fiaddal, a Jézus Krisztussal. Köszönjük, hogy így lehetünk keresztjének, attól, hogy mélyebben átéljük ezeket a dolgokat. Attól, hogy nagyobb vágyakozás ébredjen a szívünkben. Ezt a vágyat egyedül te tudod fölébreszteni. Amikor hirtelen csillapíthatatlan szomjúság támad bennünk, hogy az igével foglalkozzunk, hogy olvassuk az igét, és keressük a te gondolataidat, a te akaratodat. Hiszen ez az élet elmúlik. A lehetőségeknek végére érünk. De a tiéd életében elkezdődött már egy nagyszerű új élet, amikor már a te országodba tartozunk, aminek a törvényei, szabályai itt a gyülekezetben megvalósulnak. És amikor a többi ország elmúlik, és minden földi hatalom megsemmisül, és ez a földi életünk is végéhez ér, a belső, ami elkezdődött, megújul, megeleveredik, erősödik és beteljesedik a te csodálatos gyülekezetedben. Köszönjük, Urunk, az adventi gyülekezetet. A mindenkori adventi népet, a te népedet, amelyik a világ kezdetétől fogva mindig téged várt, rád várt, és köszönjük, hogy ennek mi is tagjai lehetünk. Köszönjük a Vekerei gyülekezetben az adventi örömöket, az adventi igéket, az adventi megtapasztalásokat és az adventi közösséget. Ebben vezess bennünket is, így készíts bennünket a karácsonyra. Mindezt kérjük Istenünk édesatyánkat, a fiadnak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül fogadjátok Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, tegyen titeket erősekké, tökéletesekké, szilárdokká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Fejezzük be Isten tiszteletünket és énekeljük a megkezdett 464. dicséretünk második és azt követő verseit, majd végül a himnuszt énekeljük.